egészen jó cselekménye van ennek a verses kötetnek. Nyilván, hogy van egy sodrása, hiszen a te életedre reflektál, és hát a te életednek is van, meg volt is sodrása. Ilyenkor elérkezik talán az ember egyfajta visszatekintésre, összegzésre? Van, akinek ez korábban, van, akinek ez későbben jön be? Vagy ez összegzés egyáltalán? Vagy mi?
Mindenképpen eszébe jut az embernek ez a Dantei sor, hogy az ember élet útjának felén. Persze kérdés, hogy kinél, mikor tételeződik ez a fele életút, bár hogyha én 50 éves koromban gondolom, hogy elérkeztem a feléhez, akkor nagyon optimista lehetek, de úgy tűnik, hogy mostanra ért be annyira a fejem lágya, vagy komolyodtam meg, hogy így szembenéztem, vagy megpróbáltam szembenézni azzal, amit eddig sikerült összeidétlenkedni az elmúlt 5 évtizedben. Ez is elgondolkodtató, hogy az ember így beszéljen magáról, hogy összeidétlenkedni. Ki tudja, hogy miért gondolunk magunkra úgy, ahogyan gondolunk, és többek között erről is szól talán ez a kötet, hogy hogyan látja önmagát, illetve hogyan kezeli önmagát az ember, mennyire képes kedvesen és nagyvonalúan viszonyulni ahhoz, a vándorhoz, aki ő volt, és akire most visszanéz.
Mennyire összefoglaló jellegű ez? Mennyire szántad mélyebbnek, őszintébbnek is talán? Hiszen az olvasó elé kell tárjad. Én most nem tudom, hogy ilyenkor az olvasó bejön a képbe, gondolsz rá? Mennyire vagy mély is?
Én nem mondanám, hogy gondoltam az olvasóra. Ez a fajta alkotási folyamat, ami nálam a versírás, az annál sokkal egyszemélyesebb vagy bensőségesebb. Az más kérdés, hogy a végeredményt az ember közszemlére bocsátja, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy írás közben gondolok arra, hogy azt valaki majd olvassa. Azért sem, mert hogyha írás közben erre gondolnék, akkor eleve nem úgy írnék. Legalábbis én biztosan nem. Tehát, hogy ezt a fajta szöveget szerintem úgy lehet előállítani, hogyha csak ő rá gondolunk, csak arra gondolunk, amivel éppen dolgunk van, és nem fontolgatjuk vagy mérlegeljük azt, hogy ennek milyen következményei lesznek, hogyha valaki majd elolvassa. Hogyha gondolok annak következményeire, hogy ezt valaki más is olvassa, akkor képtelen vagyok ezt megírni. Írás közben nem játszik az olvasó, viszont hogyha már az ember elindult egy pályán, és fölvállalta azt, hogy a legszemélyesebb megéléseit közszemlére bocsátja, mert úgy gondolja, hogy abból mások is okulhatnak, vagy ha nem okulhatnak, legalább a szép érzékük örvendezhet, akkor ne visszakozzék.
Terápia jellegű az ilyesmi, vagy szükséges ahhoz is, hogy valahogyan tovább lépjél, vagy tovább éljél, vagy letisztít dolgokat benned?
Éppen tegnap este találkoztam itt a vásárban volt fizikatanárommal, aki Kolozsváron hát késő 80-as években 5-8 osztályos koromban fizikát tanított nekünk, és így elbeszélgettünk. Ő mondta, ő most már 75. életévét tapossa, ő mondta, hogy ő úgy gondolja, hogy az ember soha nem változik. Tulajdonképpen megkérdezte, hogy Noémi, te mit gondolsz, változunk mi egyáltalán belül, mint lélek? És én mondtam, hogy hát igen, szerintem igen. Ő pedig mondta, hogy nem. Ő szerint az ember egyáltalán nem változik. Hát ezen el lehet gondolkodni, hogy változik-e a lelkünk, vagy sem. Én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben változunk, vagy hogy úgy érzem, hogy valahogy erről szólna az életünk, erről szól ez a földi kirándulás, hogy tanulunk és változunk. Ilyen értelemben az ember néha leül, illetve hogy nem árt neki, hogyha leül és szemrevételezi az ő úgymond levetett figuráit, mert némiképp mindannyian különböző szerepeket játszunk, és ezek a szerepek nagyon is hozzánk nőnek, és adott válságos élethelyzetekben valahogy búcsút kell nekik mondanunk, vagy új szerep kedvéért elhagyjuk őket, és valahogyan ezek ilyen levetett lélekruhák, amik ott hevernek körülöttünk, és hogyha nem nézegetjük meg őket, és nem intünk búcsút nekik, akkor akár el is boríthatnak, vagy hogy így ki sem látszunk már közülük. Van egy ilyen elképzelésem, aztán hát persze erről mindenki maga kell, hogy elgondolkodjék, hiszen ez tényleg a legszemélyesebb megélés, hogy mit kezdünk mindazzal, amit csak mi tudunk saját magunkról. Ez is egy elég síkos terep, hogy tudunk-e minden saját magunkról, mert ilyenkor derül ki, amikor mondjuk álmatlan éjszakákon, vagy szabad óráinkban esetleg magunkba mélyedünk, és megpróbáljuk elgondolni, hogy mi történt, mit gondoltunk, mit cselekedtünk, mit éreztünk, kik voltunk, kik vagyunk. Rájön az ember, hogy egy csomó minden van ő benne, amiről ő sem tud, és nem árt időnként önvizsgálatot tartani. Nem is tudom, hogyha erre áldozunk-e manapság időt, vagy hogyha egyáltalán viszonyulunk így magunkhoz, hogy ugyanúgy, ahogy a ruhatárunkban időről időre rendet rakunk már, akik erre egyáltalán képesek, ugyanúgy nem árt a lelkünkben is időről időre rendet rakni, nekünk magunknak, mert sokkal jobb, ha ezt mi tesszük, és nem kell terapeutához fordulni a dologgal.
Elfogulatlanság nélkül tudsz te visszatekinteni bizonyos helyzetekre? Vagy milyen helyzetek lehetnek? Igen, tehát ezt is meg kellett válasszad, hogy melyek azok az élethelyzetek, amelyek valóban állomások voltak, vagy mérföldkövek?
Ugye mondtam azt, hogy vannak dolgok, amelyeket sokszor csak az ember tud saját magáról. Ugye nem jó, hogyha túl szigorúak vagyunk önmagunkhoz, de ugyanakkor mindenkinek kell, hogy legyen egy belső erkölcsi kódja, vagy valamilyen mércéje, vagy elképzelése arról, hogy hogyan kell, szabad és lehet élni, és ez a három kategória nem mindig fedi egymást. Úgyhogy az ember óhatatlanul felgyűjt az életben olyan dolgokat, amelyekre büszke, amelyekre nem büszke, amelyeket szeretne elhallgatni maga előtt is. Sok mindenben érezzük magunkat hibásnak, érezzük magunkat bűnösnek. Különösen ez nehéz a bűntudattal szembenézni, vagy feldolgozni azokat a történéseket, amelyekre nem szívesen gondolunk vissza. És ez a könyv, hát mondtam, hogy helyszínekből született, tehát hogy egyáltalán nem ilyen lélektani katyvaszra készültem én, mint ami aztán részben lett ebből az anyagból. De hogy a helyszínek, azok mindig történetet teremtenek, vagy eleve olyan városokról, olyan helyekről írtam, ahol valami érdemleges történt velem, ami nem feltétlenül életesemény, vagy nem külső életesemény, hanem lélektani értelemben történnek a legsúlyosabb dolgok, azt hiszem. Ezek a történések lenyomatok, amik egyszer csak betörnek az ember életében. Ez az érdekes, hogy éljük a mindennapokat, tehát hogy nekem ez így tapasztalatom, hogy telnek a napok mondjuk Kolozsváron, és akkor egyszer csak behunyom a szemem, és Sydneyben vagyok, az óceán parton valahol a várostól nem messze, vagy egyszer csak behunyom a szemem, és csomakörösön találom magam a diófa alatt. A jelenben betörnek időnként a múltbeli pillanatok, és nyilván, hogy ez nem véletlen, és valahogyan ilyen pillanatbetörések sorozata ez a könyv. Olyan események vagy történések tükrei a versek, amik valakinek valamikor meghatározták azt, hogy hogyan folytatódik onnan az élete. És lehet, hogy nem érdektelen bekukkantani egy ilyen titkos lelki szekrénybe, hogy ki mitől merre fordult az életben.
Ezt a sodrását említettük a kötetnek. Amikor írtad, milyen típusú, nem is tudom, verselést igyekeztél választani, mert hiszen itt többnyire a szabad vers az, azt hiszem, vagy nem, ami az uralkodó. Könnyű volt mindig a vers keretei között maradni? Nem kívánkozott néha egy ilyen naplószerű folyam ki belőled?
Két dolog van itt. Az egyik az, hogy én, ha megnézzük a korábbi köteteimet, általában rövid verseket írok, és úgy is gondolom, hogy a rövid vers a vers. Tehát, hogy így nem vagyok a hosszú vers híve. Ennek ellenére ezek a versek hozzám képest meglepően hosszúak, és naplószerűen írtam őket, tehát volt egy füzetem, amelyikbe ezeket a szövegeket írtam. Hát nem füzet volt, hanem egy ilyen nagy könyv formátumú, úgymond üres könyv, amit Kínában vásároltam. egy könyvesboltban 2018-ban. Ezeket a szövegeket folyamatosan írtam lapszéltől lapszélig, úgy, ahogy te mondod, napló formátumban, de mivel, hogy bennem automatikusan a szövegvers szerűen formálódik, mert hogy erre kondicionáltam magam az elmúlt évtizedekben, hiába írtam én lapszéltől lapszélig, mert abban egészen nyilvánvalóan észrevehetőek voltak a sorok, úgymond, és a ritmus, és közben becsúsztak a rímek is, és ez úgy van, hogy ha elfogadom azt, hogy most nem írok kötött formában, hanem elkezdem írni úgymond szabadon, akkor is egy idő után valahogy beóvakodnak a rímek, mert ez megint egy ilyen mechanizmus, ami rám jellemző, vagy amit én így szoktam működtetni, és akkor itt is egyszer csak így megjelent ez a rímmelő mód, ami nálam egy idő után tovább viszi a verset, tehát hogy így bejön, és akkor bele is szól abba, hogy utána mi hogyan alakul, és nyilván, hogy én ezt hagytam, és akkor így, ahogy megírtam folyószöveg formában ezeket a szövegeket azon melegében, amikor meglettek, és akkor utána formába ráztam őket, vagyis, hogy feltördeltem, még alakítottam rajtuk, és elég sokat dolgoztam a már elkészült szövegkorpuszon utólag formailag, illetve sorrend tekintetében kevésbé, még annyit kell elmondani, hogy kerültek be ebbe a kötetbe olyan versek, amik már korábbról valók, egészen régről, a 2000-es évek elejéről is került be ide néhány szöveg, nem sok. Időben azért van egy egységes rész, illetve van néhány vendégszöveg, idézőjelben vendég, amit korábban írtam, és most ide vágtam be őket, mert úgy éreztem, hogy teljesen ide tartoznak ebbe az anyagba. Azok között azért van például, ami Oxfordról szól, az egy ilyen tipikusan régi szöveg, és azon látszik, hogy az egy ilyen tömbös, régi, sokkal keményebben forma hű valami, de attól függetlenül szellemiségében pont ugyanez a vonal. És hát azt akartam elmondani, hogy mire ez az anyag Péceli Dórához, a szerkesztőhöz került, ő mondta, hogy hát ezen már alig van mit szerkeszteni, tehát hogy nagyon sok időt töltöttem azzal, hogy a szabadon kiírt szöveget valahogyan formába rendezzem.
Hát akkor ez egy teljes mértékben tudatos írás folyamat volt, ugye?
Bátran mondhatjuk, hogy ez a legtudatosabb könyvem, tehát így koncepció nyomán készült, tehát hogy előbb volt az elképzelés, hogy ez mi és hogyan kellene nekifogni, utána beleírtam a szöveget a koncepcióba, és utána a szöveget valamiféle saját formai elképzelés mentén igyekeztem rendezni, de mégsem túlírni, tehát hogy azért szándékosan szabad vers irányba is mutat, és nem nyestem minden vadhajtást le.
Egyébként tényleg mindig úgy írsz, hogy a füzetbe, ceruzával, tollal, pixel, bármivel, vagy azért számítógépbe is költöd? Hát amikor kijön a gondolat, amikor fogalmazódik, az hol történik?
Helyzetfüggő, van versíró tollam, illetve nagyon szeretek tollal írni, és ha csak lehet, akkor papírra és tollal, vagy ceruzával, azzal is szeretek, tehát ez a kettő. De nem kizárt, tehát hogy van rá példa, hogy számítógépbe írok, oda is tudok írni, és azért mondjuk, hogyha funkcionális szöveget írok, vagyis nem verset, és nem eszét, vagy nem úgymond irodalmat, akkor simán számítógépbe írom, mert ez így praktikus. Meg van annak is egyfajta sodrása, tehát hogyha a gépbe ír az ember olyan jellegű szöveget, amely gondolkodik, akkor így egy idő után érezhetően beindul a gondolkodási folyamat, és valamiképpen a szöveg írni kezdi önmagát, hogyha az ember tudja, hogy mit akar, és tudja, hogy hova akar kiukadni. Tehát, hogy van egy ilyen is, és ez működik a technikai szövegek esetében. Irodalmi szöveg esetében sokkal jobban működik a kézírás, mert más a ritmusa, sokkal inkább benne van az ember a pillanatban, nem kattog semmi, nem villog semmi. Általában a kézírással el is lehet bújni, vagy hogy sokkal egyszerűbb magányba burkolózni egy lappal és egy tollal, vagy írószerrel a kezünkbe, mint egy képezet részeként. Más jellegű szöveg születik az írás ritmusában és abban az elmélyültebb millióben, amit az ad, hogy az ember önmagával egyetértésben és háborítatlanul átadja magát a pillanatnak. Valahogy úgy van, hogy a papír és az írószer segít abban, hogy eltűnjön a külvilág. A számítógép ebben nem segít, akkor a külvilág nem tűnik el, de lehet, hogy ez adott esetben jó, és erre van szükség.
Én nagyon élveztem ezeket az illusztrációkat is, amik a könyvbe kerültek. Te hogyan viszonyulsz hozzájuk?
Hát eleve én kértem őket, vagyis az én ötletem volt, hogy kellene, de nem akármi, hanem hogy Orosz Annabellát szeretném felkérni, hogy néhány rajzzal egészítse ki ezt az anyagot, azért, mert amilyen utazós könyvre sikerült, valahogy úgy kérte azt, hogy legyen neki egyfajta képi vetülete is, és a Napsugárból ismerem hosszú ideje, és persze a könyvekből, amelyeket illusztrált és megjelentek Erdélyben és Magyarországon az elmúlt évtizedben. Úgy éreztem, hogy az ő érzékenysége és az ő világlátottsága nagyon jól illik ehhez a világhoz, amit én itt versben megrajzoltam, és mivel, hogy Gálfalvi Ágnes a lektor kiadónál bátran bevállalta az illusztrációkkal járó pluszköltséget, és Annabella boldogan elvállalta azt, hogy társalkotóként ehhez a projekthez ő is hozzájárul, hát így lett ez a gyönyörű kis nőies könyvtárgy a Pulzus anyagából.
Reméljük, hogy a fele az utadnak. Ez valamilyen vízválasztó? Hogy érzed ez a kötet? Vagy nem? Ez csak egy ilyen mozzanata.
Őszintén nem tudom, hogy mit gondoljak. Van egy olyan tapasztalatom, hogy egyre nehezebb verset írni. És ez be kell, hogy vallja az ember, ha már azzal telt az élete, hogy verset írt. Lehet, hogy igazuk van azoknak, akik úgy gondolják, hogy a költő az fiatal. Ha más nem, akkor fiatal lélek. Tehát, hogy fiatalon kell verset írni, akkor működik igazán. Én úgy érzem, hogy ez így van, de hát még meglátjuk, hogy mit hoz a sors meg a jövő. Mindig álmodozva beszéltem arról, hogy majd valamikor milyen jó lenne regényt írni, de hát ki nem álmodozik ilyesmiről, minden fruska nagy regényt szeretne írni, de azért valahogy, mintha úgy érezném, hogy hömpölyög valamiféle prózai idő felém. Nem tudom, hogy ez valóra válik-e, hogy leszek-e méltó egy ilyen történethez, de kíváncsian várom. Úgy érzem, hogy most legalábbis, nem is tudom, túl fáradt vagyok, vagy túl sok minden történt velem ahhoz, vagy túl másképp nézem a dolgokat ahhoz, hogy továbbra is felhőtlenül verseljek, bár azért én soha nem verseltem felhőtlenül.